A Szabad Európa Podcast stúdiójának vendége, a Momentum elnöke, én Kerényi György vagyok. Fekete Győr Andrást természetesen kérdezem majd az ellenzéki összefogásról, arról, hogy Gyurcsány Ferenccel vagy Dobrev Klárával szeretne inkább közös listán szerepelni 2022-ben, és hogyha számára egy rasszista kijelentéseket tevő közös jelölt elfogadható volt nemrég Borsodban, akkor egy gengszter miért ne lehetne az? Szó lesz arról, mihez kezdenek majd a Fidesz sok évre bebetonozott kádereivel, egy esetleges ellenzéki győzelem esetén, és hogy mik a Momentum számára kihagyhatatlan pontok egy közös ellenzéki választási programból. Végig vesszük, hogy milyen járványügyi intézkedéseket hozna meg, és hogy mennyire önállóak a Momentum polgármesterei. Az utolsó mérések szerint a második legerősebb ellenzéki párt, a Momentum elnöke, Fekete Győr András következik. Nemrég volt Borsodban a 6-os országgyűlési választási körzetben a választás, az eredmény mindenki ismeri. Ott több mint 100 szavazókör van. Ön az egyikben dolgozott. A pártnak hány számláló biztosa volt ebben a több mint 100 körben?
Körülbelül 100-an jelentkeztünk szavazat számlálni, viszont mivel akkora volt a túljelentkezés az összellenzék, meg különböző civil aktivisták részéről, hogy én voltam az egyedüli, aki a Momentumot képviseltem Mezőzomboron.
Az összellenzéknek minden szavazókörben volt kellő számú.
Mindenhol volt. Én egy általános iskolában voltam, ott mi hárman voltunk. Most 2022-ben úgy számolunk, hogy szavazókörönként 2 delegált lesz fontos. Az azt jelenti, hogy 22 ezer emberre lesz szükségünk. Azért is mentem, mert szerettem volna azt az üzenetet közvetíteni, hogy emberek, szükség van rátok 22-ben. Ez egy fontos, a demokráciát védő, a választás tisztaságát védő feladat.
Sikerült-e a Momentumnak kitörnie már a nagyvárosokból? 1-2 évvel korábban a legfontosabb feladatuknak az országjárást említette. Mennyire van esélyük vidéken?
Hát amikor mi a Városházán 17 elején átadtuk a 266.151 olimpiás aláírást, akkor ott jelentettem be, hogy elindulunk egy országjárásra. És azóta volt egy 2019-es önkormányzati választás, ahol lehetett pártok listájára szavazni a kis települések világában, tehát a megyei jogú városokon kívül. És itt a Momentum kapta a legtöbb szavazatot az ellenzéki pártok közül, ami egy elképesztően nagy eredmény volt egyébként számunkra. Tehát áttört a Momentum, hogyha úgy tetszik. Ez nem azt jelenti, hogy most akkor Momentumos képviselők kis falvakban működnek, meg dolgoznak. Ez szerintem 2024, tehát a következő önkormányzati választásoknak lesz a nagy fordulópontja, de az áttörés a sikerült városról, kisvárosra, kis településre.
Beszéljünk egy kicsit a jelöltről. Mik az általánosítható tapasztalatok? Tehát hogy érdemes jelöltet kiválasztani, hogy érdemes a legmegfelelőbbet megtalálni?
Én hiszek az előválasztásban. Az előválasztás nyilván arra nem lesz garancia, hogy olyan embert választanak meg a választók, akik teljesen patyolattiszták, és soha nem mondtak semmi rosszat és csúnyát, de azért mégiscsak egy előválasztási kampányban maga az ellenzék szedi össze azokat a kompromittáló információkat, adatokat, tényeket, amiknek a tükrében utána választó dönteni tud. Akarom-e az illetővel 22-t, vagy úgy vagyok vele, hogy nem kockáztatom meg, hogy a propaganda szétszedje, úgyhogy akkor szavazok arra, aki nem olyan megosztó adott esetben. Vagy a Bíró László Borsod 6-ban egy beágyazott, sokak által ismert, ott sok munkát az asztalra letett politikus volt, ezzel együtt pedig egy hát antiszemita és rasszista kijelentéseket előszeretettel használó ember, így ő soha nem is lehetne a mi közösségünk tagja, de volt egy előválasztáson kívüli helyzet, egy tárgyalóasztalos helyzet, ami őt hozta ki. És ebből szerintem fontos tanulság az az ellenzéknek, hogy egyrészt 22-re lesz időnk felkészülni, van időnk felkészülni, és előválasztást kell tartani minél több helyen.
Meg az is, hogy ezekre az asztalokra már kikerüljenek azok a szempontok, amik alapján valaki nem kerülhet föl. Igen. Ezek szerint a rasszizmus az nem
ez
volt
nem került
kizárók,
fel. Nem.
Viszont Tóth Csabát említette, mint ugye legendás vállalkozó, szocialista képviselőt, akit viszont, ha tehetné, nem látna a listán.
Gangstert, igen.
Csak ja, hogy, ezt is mondta.
Csak hogy így hozzátegyük, őt nem látnánk a listán. Mm. Így van, tehát ha lesz közös lista, akkor ott is kell olyan garanciákat életbe léptetni, ami szerint ki lesznek zárva a múltjukban jogerősen elítélt, vagy bűncselekménnyel megvádolt politikusok. De erről majd még sokat fogunk szerintem beszélni, tehát ezek még nem fixek, de ez a momentumosoknak a szándéka. Tehát mi egy új országot építünk új politikusokkal. Ez nem azt jelenti, hogy régiek ne vehessenek részt, de az a politikai kultúra, ami lopásról, csalásról és hazugságról szól, hazudozásról szól, annak mennie kell.
Akkor és legkésőbb 22-ben. Hazudozásról jutott eszembe.
Gyurcsány Ferenc el fogja dönteni, hogy ő egyéni választókerületben fog-e indulni, vagy hogyha lesz majd közös lista, akkor a listán lesz-e. Ez majd még egy következő stáció.
Dobrev Klárát szívesebben látnák a DK lista élén?
Én nem DK szavazó vagyok, bármennyire is meglepő, úgyhogy szerintem a DK-sokat kell megkérdezni, hogy ők kit látnának
hát
szívesen a DK
lista
élén.
Lesz, akkor ez azért fontos kérdés, hogy ön kivel szerepelne szívesebben egy listán, Dobrev Klárával vagy Gyurcsány Ferenccel?
Nekem nincsenek ilyen preferenciáim, megmondom őszintén. Tehát én a személyes, nem is tudom, frusztrációimat, ellenvetéseimet, ellenszenveimet már rég félretettem. Azért tettem félre, mert vannak olyan pártok a szövetségi rendszerünkben, akiknek van rengeteg szavazójuk, több százezer, és én tisztelem őket. És mivel, hogy én tisztelem őket, és becsülöm az ő munkájukat, ezért az ő általuk tisztelt vezetőket is el kell, hogy fogadjam. És Gyurcsány Ferenc és Dobrev Klára is ilyen.
Egyébként a saját felméréseik szerint melyik párt szavazóinál szerepel a Momentum másodlagos preferenciaként?
Hát több ilyen van, ami azt illeti. A jobbikos szavazóbázis, a demokratikus koalíció szavazói, az LMP-sek is, de leginkább a bizonytalan szavazók, ahol a Momentum a legnépszerűbb az összes párt közül, amely adatokat én láttam. Nyilván ezt mindig is tudtuk a Momentumról, hogy egy olyan gyűjtőpárt tud lenni, ami azoknak az embereknek egy választás, aki szeret középen állni, szereti a...
Nincsenek határozott ideológiai preferenciái. Így is lehet mondani?
Így is lehet mondani. Ami a megoldásokban hisz. A probléma helyes megnevezésében és azok megoldásában hisz.
De elég a pragmatizmus ön szerint? A technokrata válaszok? Nem kellene valamilyen markáns arc?
Én nem mondanám, hogy itt csak technokrata válaszokról van szó. A Momentum nagyon világosan láncsát tört a korrupcióval szemben, aminek persze nincsen színe és nincs ideológiája, ez tény, de mi hiszünk a toleranciában és a nyitottságban, és hiszünk abban, hogy ebben az országban sokféle ember van, sokféle véleménnyel, sokféle érzelemmel és preferenciával, és nekünk mindenkire szükségünk van. Szerintem ezt kell kimondani. Ott bukik meg a Fidesz, hogy azt mondja, hogy mi 2,5 millióan, és akkor a saját szavazóit is beleérti, mi vagyunk a nemzet. Mi vagyunk a haza. És akkor a maradék 7,5 millió, az pedig hazaáruló. Egy ilyen politika szerintem kudarcra és bukásra van ítélve hosszú távon. Nem azt mondom, nem lehet választást nyerni ezzel, de hogy ez nem egy nemzetpárti politika, az biztos. Mi abban hiszünk, hogy mindenkinek helye van ebben az országban.
Orbán Viktor remekül meg tud minket, magyarokat védeni tulajdonképpen bármitől. Ebben már nagyon nagy gyakorlata van, és ezt úgy tűnik, hogy mi magyarok igényeljük is. Önök a Momentum, mitől tudná legjobban megvédeni a magyarokat?
Két dologtól biztosan, az egyik az, hogy a befizetett adóforintunkat nem lophatjuk el. Minden adóforintnak meg kell térülnie, mert ha ma körbenézek, és azt látom, hogy akár egy városi, akár egy kis települési polgár a gyerekét magántanárhoz kell, hogy beírassa, mert nincsen angol, vagy német, vagy francia tanár az iskolában, mert ezek a tanárok már egy multinál dolgoznak, mert ott 200.000 forinttal többet keresnek, akkor azt mondom, hogy ez a pénz, amit ellop a Fidesz, az hiányzik például az iskolákból, és hiányzik a tanárok zsebéből. Ez az egyik, amitől meg tudjuk védeni az országot. A másik pedig az, hogy társadalmi békére van szükségünk. Én abban nőttem fel fiatalként, hogy volt a két nagy szekértábor, jobb meg baloldal, Orbán és Gyurcsány, és választanom kellett. És ha valamelyikbe beleálltam, akkor a másikat nekem utálnom kellett. Én ezt otthonról is hoztam. És aztán, amikor benőtt a fejem lágya, és elmentem egyetemre, akkor egyszer csak azt mondtam, hogy mind a kettőnek a középsúlyamat mutattam, és aztán végül létrehoztuk a Momentumot. A mi nemzedékünk szeretne abban hinni, és hisz is abban, hogy társadalmi békének, ami van Németországban például, vagy Hollandiában, vagy Ausztriában, az az, ami előre viszi ezt az országot.
De ön is nagyon jól tudja, hogy a Fidesz 1989-90-ben így indult, átlépni a magyar társadalmat évszázada jellemző népi urbánuson. Az LMP ugyanezzel indult, lehet más a politika, még a nevükbe is belefoglalták, és ráadásul a Fidesz is generációs pártként indult. Tehát most akkor jött egy új generáció, annak most megvan az új pártja, ami azt kínálja, hogy mi mások vagyunk.
És rajtunk van a bizonyítási teher a következő évtizedekben. Az engem vajmi kevés érdekel, hogy valamennyire persze, mert hogy tanulunk a rossz tapasztalatokból, meg hibákból, amit a Fidesz is elkövetett, vagy amit az LMP, ne adj Isten, elkövetett. de nekünk abban kell hinnünk, hogy mi el tudunk hozni egy új politikai kultúrát Magyarországra, lehetőségünk volt 100 000-vel külföldön tőlünk nyugatra tanulni, élni, dolgozni, olyan országokban, ahol, mint ahogy említettem, társadalmi béke van, ahol együtt tud dolgozni minden polgár, minden politikai párt, koalíciókat tudnak kötni egymással, és mondjuk, mint a németek azt tudják mondani, hogy mi több atomenergiát nem szeretnénk, folytatunk egy társadalmi párbeszédet a megújuló energiaforrások jövőjével kapcsolatban, és a többség szavazat alapján ezt végigvisszük. Mi mindannyian, az összes párt. És ezek a nemzeti minimumok, ha úgy tetszik, ezek hiányoztak Magyarország kultúrájából az elmúlt 30 évben, és nekünk hinnünk kell abban, hogy mi ezt meg tudjuk teremteni. Láttuk máshol ezt működni, benne van ez, hogy mondjam, most a génjeinkben, ha úgy tetszik, és visszük tovább a politikába.
Társadalmi béke megteremtése, ezt mondta második ígéreteként, vagy mit kínálnak így a van. Magyar társadalomnak. Mert ön is tudja, hogy 2002-ben Orbán Viktor az elbukott választás után azt mondta, hogy a haza nem lehet ellenzékben. Magyarán nagyon kemény reakciókra számíthat az esetlegesen győztes mostani ellenzék. Várhatóan az utcán lesz sok ember. Hát hogyan tudnak majd ebben a légkörben társadalmi békét teremteni? Amikor az lesz az első, hogy még a választás eredményét sem fogják elismerni nagy valószínűséggel.
Várjuk ki a 22-es választás végét. Sokféle forgatókönyv létezik, onnantól kezdve, hogy az ellenzék 2/3 győzelmet szerez, mert annyira összeomlik a magyar gazdaság, és vele együtt az Orbán kormány. Egészen odáig bezárólag, hogy Orbán Viktor a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtérről elutazik örökre keletre, és ott is marad. Sokféle forgatókönyv létezik, nyilván az is, hogy itt marad a Fidesz, nem kap ki olyan nagyon, és próbálja majd az ellenzék hibáit kihasználva visszamászni a hatalomba, 26-ban.
Illetve működtet.
És erre kell nekünk nagyon figyelnünk. És működteti, ahogy ön mondja, működtethet.
Egy kettős hatalmat, hiszen az összes fék és ellensúly pozícióban az általa akár a 2026-os választás utáni nyúló mandátummal ülő emberek vannak.
Ez részben így van, másrészt viszont az ellenzéknek meglesznek azok az eszközei, amikkel, ha úgy tetszik, fideszteleníteni tudja a magyar gazdaságot és a magyar államot. És ebben a jogállamot. Ezt majd a jövő évben, amikor előválasztások lesznek, és programokat fogunk egymásra ütköztetni, majd mondani fogok. Addig ezeknek az előkészítése folyik, de senkinek ne legyen kétsége afelől, hogy mondjuk egy egyszerű többséggel hatalomra kerül az ellenzék, akkor majd ott fog mindenki malmozni, és közben meg a Fidesz a saját médiájával, meg az ellopott pénzével majd itt folyamatosan.
Meg a kétharmados intézményeivel.
Domokos
László, Polt Péter, az Alkotmánybíróság, ezek mind 9-12 évre bebetonozott médiatanácselnök, kétharmadosan. Mit fog kezdeni egy feles többségű ellenzék ezekkel a pozíciókkal? Hát ezek blokkolni tudják a kormányzást.
Egy példát akkor hadd mondjak, mégsem menjünk az üres kézzel, az ügyészség kérdése. Polt Péternek ugye hosszú évekig szól a mandátuma. És Polt Péter valójában alkotmányellenes tevékenységet folytatott. Polt Péterrel szemben eljárások lesznek megindíthatóak. Ha Polt Péter bírja majd a nyilvánosság nyomását, és az egész politikai gépezet nyomását, akkor ő neki acélból vannak az idegei, de ha ezt bírja, akkor létre kell hozni egy párhuzamos intézményt, egy korrupció ellenes ügyészséget, és meg kell csinálni azt a munkát, amit Polt Péter nem tud megcsinálni. És erre van lehetősége.
A román példára?
A román példára például, és erre van lehetősége az ellenzéknek. Tehát párhuzamos intézmények, amik közül az egyik működik, és csak azon van a figyelem, a másik pedig szépen elsorvad, vagy megvárjuk, amíg elveszíti az idegrendszerét az illető, és utána cserélünk. Ezeket meg lehet oldani, és akkor csak egy példát mondtam a több intézmény közül.
Az ügyészségi törvény szintén kétharmados. Azt nem gondolja, hogy az Alkotmánybíróság különleges ügyészséget létrehozó törvényt el fogja meszelni?
Meg fogjuk látni, hogy el tudja meszelni, azt egyébként nem tudja, tehát különleges hatóságot létre tud hozni az országgyűlés többsége is. Alkotmánybírósággal párhuzamos intézményt nehéz lenne létrehozni, tehát ezt aláírom, ahogy köztársasági elnököt is majd nyilvánvalóan cserélni kell, de azért legyünk itt nagyon direktek. Tehát itt nem egy egyszerű kormányváltásról lesz szó, hanem itt egy rendszert fogunk váltani, egy korszakot fogunk váltani, és ilyen helyzetekben, hogyha megnézzük a történelmet, akkor ritka az, amikor ilyen funkcionáriusok, azok kitartanak hosszú távon a bukott oldal mellett. Egyszerűen nem lesz érdekük.
Átállnak.
Tehát sokan átállnak, sokan megalkusznak, és nem úgy állnak át, hogy a Polt Péter maradhat a legfőbb ügyész, hanem hát valamilyen alku keretében el tud ő távozni, mondjuk szabadon, de cserébe feladott olyan embereket a jogállam számára, akiket amúgy nem tudtunk volna meg.
Alkotmányozni szeretnének? Szükségét érzik?
Minden új korszaknak van egy alkotmányozó fejezete. Én azt gondolom, hogy szükség lesz alkotmányozásra, az, hogy milyen mélységben, arról biztos vagyok benne, hogy még sokat fogunk majd beszélgetni és vitatkozni a jövő évben.
Visszatérve az ellenzéki összefogásra, a közös programírás halad?
Így van, elkezdődött már a nyár végén. Akkor azt a feladatot kapták meg a társaink, hogy keressék meg a közös metszeteket a programokban, ebből rengeteg van, és persze keressék meg a különbözőségeket is. A következő hónapokban folyik tovább ez a munka. Ugye itt előválasztások lesznek, vélhetően miniszterelnöki jelöltek között is előválasztások lesznek, ők pedig azért, hogy megkülönböztethessék magukat, mert valamiben hisznek, valamit képviselnek, ezek különböző programok fognak ott egymással is küzdeni. És lesz majd egy ellenzéki minimum program, ami alá nem megyünk, és ami a keretét adja majd a 22-es kormányzásnak, és akkor a miniszterelnöki jelöltek ezen keretek között tudnak majd súlyozni, hangsúlyozni és mozogni.
Egyébként a Momentum részéről kik vesznek részt ebben a programíró csapatban?
Orosz Anna a párt alelnöke, aki politikai szinten részt vesz ebben. Tóth Endre másik elnökségi társam, és mi ezt nagyon komolyan veszük ezt a munkát, és hát rengeteg szakemberünk a háttérben természetesen.
Melyek azok a programpontok, amikor ennek a közös ellenzéki minimumnak a összeállítása zajlik majd, amiből semmiképp nem akar engedni a Momentum, ami mintegy az ő programjának a fundamentumát, alapkövét jelentik?
Ez a jövő év zenéje. Azt, hogy miből nem fogunk engedni, nyilván sok ilyen pontot lehetne mondani, mi például nem fogunk abból engedni, hogy tovább húzzuk az eurozónához való csatlakozás folyamatát. Mi magunkat a mag Európában képzeljük el, mármint Magyarországot. Nekünk ott van a helyünk az eurozóna pénzügyminiszterének és miniszterelnökeinek tanácsánál, asztalánál, és ezt a folyamatot ezt meg kell indítani. Nem nyúlhatunk hozzá a határon túli magyarok szavazati jogához, ahogy ezt esetleg más ellenzéki pártok szeretnék, és ami a legfontosabb, és én azért kezdtem el politizálni, mert azt láttam, hogy az elmúlt 30 évben a magyar oktatás az semmit nem változott, hanem megmaradt a maga 19-20. Századi színvonalán. És bele kell vágnunk egy nagy digitális oktatási reformba, ebből a Momentum nem fog engedni.
Átnézve az Európa Parlamenti programjukat újból, az nagyon látszik, hogy integrációpártiak nagyon erősen a pénzügyekben, a katonai kérdésekben, még energiapolitikában is, ezekben mind sürgetik az integrációnak az erősítését. Viszont a klímapolitika az ebből kimarad. Miért itt? Miért nem tartják fontosnak az unió egységesülésének a gyorsítását?
Ez így nem teljesen igaz, mert amikor energiaunióról beszélünk, akkor arról is beszélünk, hogy az elsősorban északon megtermelt szélenergia például, vagy napenergia, az biztonsággal és könnyedséggel el tudjon jutni mondjuk délre, vagy keletre Európában. Tehát, hogy összekössük azokat az energia rendszereket, hálózatokat, hát csak a megújuló energiaforrások ugye a kulcsa annak, hogy...
De azért a norvég olajat írták, hogy a norvég olajjal kéne például kiváltani az oroszt.
Itt több dolog is keveredik, tehát az geopolitikai érdek, hogy ne Oroszországtól függjön Európa, és Magyarország is benne. A csepp folyós amerikai gáz, ami még felmerül, aminek az importja ugyebár fontos lehet, erről mi is sokat beszéltünk. Mi nagyon örülünk annak, hogy Franz Timmermans az Európai Bizottság egyik alelnöke személyében van egy nagyon kompetens európai vezető, aki egyébként az úgynevezett Green New Deal-lel foglalkozik az Európai Unión belül. Annak kevésbé örültünk egyébként, hogy a legújabb uniós költségvetésben a klímavédelmi szempontok azok nem annyira érvényesültek, mint ahogy mi azt szerettük volna.
De megszavazta az önök pártcsaládja?
Nem, volt egy olyan módosító, amit mi nem szavaztunk meg, és ami átment végül, és pont arra irányult, hogy azt hiszem, hogy 60% helyett egy 55%-os kibocsátás csökkentést írt elő. Tehát mi többet szerettünk volna, de megszavazta a többség.
Még mielőtt rátérnénk a járványügyre, egy dolgot hadd kérdezek a kormány mostani egészségügyi reformjával kapcsolatban. Önök szerint jó úton indult el a kormány? Ugye ennek a legfontosabb része a markáns béremelés, de több egyéb oldala is van, a hálapénztől kezdve a kvázi röghözkötésig. Jó ez az irány?
Kezdjük ott, hogy az Orbán kormány egy évtizedes adósságát törleszti most a járvány alatt, amikor megemeli az orvosok bérét. Nyilvánvalóan az elmúlt években, hogyha milliószor nem mondta el az ellenzék, meg úgy egyébként a magyar választók, hogy hát gyerekek, politikusok, nézzetek már oda, hát az orvosok azok semmit nem keresnek ahhoz képest, mennyit dolgoznak, akkor egyszer sem, és ez végre megtörtént. A probléma szerintem ott van, hogy nem csak orvosok dolgoznak az egészségügyi intézményekben. Dolgoznak ott ápolók, és sajnos sokkal kevesebben, mint amennyire szükség lenne. Dolgoznak ott műtősegédek például, vannak mentősök a magyar egészségügyben, ők, hogy is mondjam, mint egy organizmus, szolgáltatják azt az egészségbiztosítást, amire nekünk szükségünk van. És ebből a pértáblából ki lett hagyva az ápolók és az egyéb egészségügyi dolgozók. Most Tatabányán voltam, és ott a Momentumnak van egy ápoló tagja, aki a Tatabányai Kórházban ápolónőként dolgozik, és hát ő mondta, hogy egyszerűen a munkatársai nem fogják aláírni decemberben az egészségügyi szolgáltató jogviszonyról szóló megállapodást, mert nem tudják, mit írnak alá, és nem tudják, mi következik majd belőle rájuk nézve. Sokan érzik magukat átverve. És egyébként orvosok is, ugye bár ez az egész vezénylési terv, hogy kétszer egy évre lehet őket bárhova az országban vezényelni, ebbe senki nem fog belemenni. Hát ezek családos emberek.
De a hálapénz betiltásával egyetért?
Persze. Hogyne? Tehát, hogy ennek vannak pozitív része, a hálapénz betiltása ilyen, a béremelés az orvosok oldalán ilyen, egyébként a többi intézkedés sok tekintetben vállalhatatlan és elfogadhatatlan.
És merre fejleszteni tovább az egészségügyi reformot? Mondok egy példát, mondjuk a többbiztosítós modell az elképzelhető-e Momentum szerint?
Ezt az új koronavírus helyzet fényében fogjuk még átgondolni, tehát hogy erre is a jövő évi programvitákon fogunk majd visszatérni. Ami ilyen irányban mi fejlesztenénk, az, hogy emberi erőforrás hiány van a kórházakban.
Akkor beszéljünk a járványkezelésről. Mit gondol a következő intézkedésekről? Itt föl fogok sorolni párat. Magyarország esetében indokoltnak tartja-e, mikor tartaná indokolt? Lakóhely elhagyási tilalom, csak munkahelyre lehessen menni.
Nagyon nehéz ez a kérdés, mert Európa több országa ezt más és másként kezeli. Tehát valahol éjszakai kijárási tilalom van.
De ezt már bevezették most a csehek, a szlovénok.
A csehek és a szlovénok. Én azt látom, hogy közeledünk ehhez, amit ön mond. Nincs elég adat a birtokomban, tehát hogy most én nem akarok felelőtlen dolgot mondani, azt látom, hogy akár a napi 100-at is elérheti a halálozások száma. És ez nem, hogy rengeteg, ez egyszerűen elképzelhetetlenül sok ember. És az én környezetemben is többen fertőződnek meg. Tehát ebből következik nekem az, hogy nem kéne annyira szabadjára engedni az embereket, mint ahogy most vannak. De ez nem tudom mikor.
Csak a közellátást végző üzletek maradhassanak nyitva. Ugyanez, mint amit az előzőre mondod?
Igen.
Távoktatás.
Távoktatás már érdekesebb, ugye, sok helyen már bevezették a távoktatást, ahol volt gócpont, mármint most az elmúlt hetekben, de az iskolák nem kaptak világos, hogy mondjam, rendet és szabályokat a koronavírus kezelésére sajnos. Ugye eljaktozta az idejét az Adrián a kormány. A magyar gazdaságnak a védelmét én értem, hogy ez fontos. Na most, hogyha távoktatást vezetünk be, akkor rengeteg szülőnek kell otthon maradni a gyerekével, tehát akkor sokan nem tudnak bemenni munkába. Nem mindenki tudja megengedni a home office-t magának. Úgyhogy én ezzel is várnék még.
Utcai kötelező maszkviselés.
Bevezetném.
Sport és kulturális rendezvények betiltása.
Bevezetném.
Ugye most,
hát most 15 ezeren voltak például a Fradi Újpesten.
És az SZFE tüntetésen.
És az SZFE tüntetésen is, ez így van.
Mind a kettőt betiltaná?
Ez így van. Most ebben az időszakban betiltanám a nagy tömegrendezvényeket.
Azt mondta nem is olyan régen Orbán Viktorra, hogy hadihablaty, szerencsétlenkedéssel egybekötött haszonlesés politikája a járvány kapcsán. Mit hiányol elsősorban?
Elsősorban azt hiányolom, hogy ne hagyják az út szélén azokat az embereket, akik elveszítették a munkahelyüket. Sokan vannak, körülbelül 250 ezer ilyen ember van, és ők semmilyen támogatásban nem részesültek. Amit mi javasoltunk, és önkormányzatban meg is valósítottunk, elég csak Terézvárosra tekinteni, a Soproni Tamás Momentumos polgármester működik, az a 100 ezer forintos minimum jövedelem. Tehát azoknak, akiknek nem éri el a havi jövedelem a 100 ezer forintot, egészítsük ki. Ha nullát kapnak most, akkor 100 ezeret adjon nekik az állam. Erre kellene pénzt teremteni. Tehát nem atlétikai stadiont kellene építeni 150 milliárdból, amit egyébként a Mészáros birodalom épít, hanem 100 ezer forintos minimum jövedelmet adni. Ugyanide tartozik a családi pótlék, amiről már sokat beszéltünk, sok család kerül rossz helyzetbe, ennek a megduplázására lenne szükség, és szerintem ez két olyan fontos intézkedés, amivel érdemes lenne foglalkozni. És az álláskeresési járadék, bocsánat, ami most 3 hónap, azt 6 vagy 9 hónapra, én a 9 hónap pártján állok, kellene kiterjeszteni.
Ahogy volt régen a Fidesz.
Ahogy így van.
Már egy kicsit beszélt a polgármestereikről, térjünk át erre a témára. Volt nemrég egy érdekes jelened, javítson ki, ha rosszul tudom, Tarlós István 10 polgárságának a megszavazása a fővárosi önkormányzatban. Úgy tudom, hogy a Momentumnak elnökségi döntése volt arról, hogy a közgyűlési képviselőik tartózkodni fognak ennél a szavazásnál. A Fidesz egy kicsit besakkozta a fővárosi közgyűlési ellenzéket, mert hogy 2 képviselője kiment, így nem volt meg a többség. És aztán a második fordulóban a 4 momentumosból Déri Tibor és Soproni Tamás megszavazta, Havasi Gábor és Pikó András viszont nem. Hogyan reagált erre a pártelnökség, hiszen mégiscsak az volt a mandátumuk, hogy tartózkodnak?
Ez nem igaz, hogy ez volt a mandátumuk. Tehát ön ezt rosszul tudja. Mi ezt a frakció kezébe adtuk, ezt a döntést. Beszélgettünk róla, vitatkoztunk róla egyébként. Én nekem a személyes véleményem egyébként az, hogy azok a politikusok és főpolgármesterek, akik hosszú éveken át úgymond szolgálták a várost. Még akkor is, hogyha ezt adott esetben nem tökéletesen tették, mert ki az az ember, aki tökéletes munkát végez. De Budapest fejlődött, igenis fejlődött az elmúlt években. Ezért nekem az volt az álláspontom, hogy mind a kettő volt főpolgármesternek azért, hogy építsünk hidat a különböző szavazótáborok között, azért, hogy legyen társadalmi béke, adjuk meg a 10 polgárságot. De ezt döntsék el a frakciótagok a saját lelkiismeretük szerint, hogy hogyan szeretnének. És ők így döntöttek.
Szóval kettő
így,
kettő
úgy. Így van, kettő így, kettő úgy.
Egyébként van a fővárosi vagy más települési önkormányzatokban ülő képviselők számára az elnökség részéről bizonyos ügyekben mandátum kijelölés? Tehát megbeszélik, hogy bizonyos kérdés, melyek ezek az ügyek, amelyekben az elnökség is beleszól, hiszen ezek a bástyái vannak momentán a Momentumnak.
Hát meg európai parlamenti képviselők is, akikkel pont tegnap egyeztettünk egyébként a 7 éves uniós költségvetésről, ami nem sokára reméljük elfogadásra fog kerülni, olyan feltételekkel, hogy egyébként az Orbán kormány ne tudjon több pénzt lopni az EU-s adófizetőktől. Ezt még meglátjuk, hogy fog menni, szerintem jól. Ami pedig az önkormányzatokat illeti, legtöbb esetben viszonylag gördülékeny a munka, és nincs szükségünk arra, hogy mandátumot adjunk a képviselőnknek. Költségvetés szavazásánál, tehát ez nyilván ez egy rendkívül fontos döntése minden testületnek, ott mindig van egy egyeztetés közöttünk, egy jó hosszú, átbeszéljük a különböző tételeket, hogy mire jut pénz, mire nem jut pénz, mi az, ami a Momentumnak fontos. Nekünk fontosak a zöld felületek és zöld területek, Kerpefronius Gábor ezért is felel, és az okos megoldások, ha úgy tetszik, úgyhogy ezekre nyilván a Momentum szeretne több költségvetési forrást. Ilyenkor erről szoktunk vitatkozni, de most megértjük, hogy a járványhelyzet miatt arra alig van pénzünk, hogy működtetni tudjuk a várost, úgyhogy hát le kell mondani bizonyos ilyen úgymond luxus kiadásokról.
Egyébként mi az elnökség vagy a pártvezetésnek az álláspontja arról, hogy a kerületekben korábban rendszeresen tendergyőztes cégek kapjanak-e az új vezetésektől megbízatást, vagy pedig teljesen el kell vágni azokat a csapokat, amelyek összekötötték őket a települési hatalommal korábban?
Mindent meg kell tenni azért, hogy elvágjuk a különböző Mészáros, Szíj László, Tiborc érdekeltségeket, mert ők végső soron egy áldemokratikus berendezkedést
kerületekben nem feltétlenülők taroltak, ezek azért kisebb halak voltak azon a piacon.
Hát mondjuk Pikó András a 8. kerületben pont, hogy felmondott
ott
egy
elvágta,
pont, hogy felmondott egy Mészáros illető szerződés vagy megállapodást. Szerintem ahol lehet, ezeket fel kell számolni, viszont lehetnek olyan szektorok, mondjuk ilyen lehet a közétkeztetés, ahol nem biztos, hogy van más szereplő, mint ami az elmúlt 10 évben a nemzeti együttműködés rendszerében létrejött. Hogy azért mondom, hogy azért ez nem egy ilyen fekete-fehér történet. De a mi polgármestereink arra törekszenek, hogy kigyomlálják a neres érdekeltségeket az önkormányzatok hátteréből.
A biciklisáv vitában hol áll a párt? Ez a mostani felemás megvalósítása?
Mi nem szeretjük a felemás megoldást, vagy én személyesen nem szeretem a felemás megoldásokat, de nyilván értem a főpolgármesternek a gondolkodás módját, hogy itt nem csak biciklisek vannak ebben a városban, hanem autósok is vannak.
Tarlós Istvánról azt mondják, hogy deklaráltan autópárti volt. Karácsony Gergely most próbált lavírozni a két lobby erő között. Ön hozzá képest markánsabban biciklipárti?
Nem mondanám, hogy markánsabban az vagyok. Én biztos vagyok benne, és amikor beszéltem a főpolgármester úrral, ő is elmondta nekem, hogy amíg nincs megoldva az, hogy az elővárosokból közlekedők le tudják tenni az autójukat, és olcsóbb bérletekkel, jegyekkel be tudjanak jönni, jutni gyorsan a városba, addig bizony autózni fognak. És addig ilyen őszvér megoldásokat kell alkalmazni. És én ezt el tudom fogadni. Azért én nem egy demagóg populista politikus vagyok, aki azt mondja, hogy igen, most akkor mindenhol biciklisáv kell.
Hogy áll a hivatalos személy elleni erőszak vádja? a füstbomba dobálás 2018 decemberében.
Bíróság előtt van az ügy, vélhetően jövő év elején lesz majd az első tárgyalás. A rendszer nagyon ügyesen idézőjelben úgy mesterkedett, hogy a választások környékén szülesse jogerős ítélet. Én nekem az ügyvédem, aki egyébként korábban büntetőbíró volt, és Budaházy Györgyöt ítélt el többek között, tehát hogy elég erős tudomása van arról, hogy mi a hivatalos személyelleni erőszak, ő azt mondja, hogy ez nem volt hivatalos személyelleni erőszak, amit én tettem, úgyhogy bízom benne, hogy fel fog majd menteni a bíróság.
Akkor egy utolsó topik, Dan Banát támogatták a romániai elnök választáson a RMDS jelöltel szembe, az egész kormány sajtó önöknek ugrott és nemzetietlennek titulálta. Önt elsősorban nem bánta meg?
Egyáltalán nem bántam meg. Nem a magyar jelölttel szemben kampányoltunk, hanem valaki mellett kampányoltunk, mert úgy éreztük, hogy az illető tesz azért, hogy az erdélyi magyarságot megszólítsa. Az USZER-ében ez a pártja Dan Barnának sok olyan politikus van, aki magyar, és amikor én velük beszéltem, akkor ők meggyőztek engem, hogy van értelme Dan Barnára szavazni, mert akár ő meg is nyerheti az elnök választást. Sajnos nem így történt. Nézzük meg, mi a magyarok érdeke, hogy egy olyan elnökük van, aki magyar ellenes és román, vagy egy olyan, aki ugyancsak román, de magyar barát. Nyilvánvalóan az utóbbi a magyarok érdeke helyben, tehát mi így választottunk.
A második legerősebb ellenzéki párt, a Momentum elnökét, Fekete Győr Andrást hallották, akit Kerényi György kérdezett.